voltak embertársak, Isten megmutatta, hogy Kához közelek. És hogyha valaki ismeri a Bibliát, vagy ismeri Jézusnak a tanítását, az tudja, hogy Jézus, amikor felhívta az apostolok figyelmét arra, ami történni fog, ami jönni fog a világban az akkori időkben, ő hozzátette azt, hogy nem azért mondja, hogy káosz közeleg, meg üldöztetés közeleg, meg ez lesz, meg az lesz. Nem azért mondja, hogy megjessze őket, hogy félelembe tartsa őket, hanem ellenkezőleg. Amikor Isten nekünk megmutatja a jövő képeket, és megmutatja, nap mint nap megmutatja, nem azért mutatja meg, hogy féljünk és rettegjünk, hanem ellenkezőleg, hogy emlékezzetek, hogy én előre megmondtam nektek, mi fog történni, és ne jegyetek meg, ne rémüljetek meg, mert veletek vagyok az idő végezetéig. Ezért, amikor azt írom, azt hívjuk ugye a címbe, hogy káosz közelek, ez két dolgot jelent, emberek. Azt jelenti, hogy borzalmas, horrorisztikus idők következnek, de azt is jelenti, hogy dicsőséges idők következnek. Tehát az, amit az emberek, vagyis a világi emberek, az embereket követő emberek, a vallásokat követő emberek borzalomként fognak megélni, a gyermekek, Isten gyermekei, dicsőséges dolgoknak fogják megélni. Teljesen másképp fogják ők látni azt, ami történni fog a világban. Tudjuk jó, hogy eddig is voltak katasztrófák, eddig is voltak kisebb, nagyobb apokalipszisek, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy azok, akik megismerték a Teremtő Istennek a szavát, azok be voltak fedezve, be voltak védve, mint egy angyal, aki ugye eltakarja a gyermekeket a szárnyaival, bevédi a szárnyaival a gyermekeket, vagy ahogy Jézus fogalmazta, mint a kotló, a tyúk a csibéit a szárnyaival betakarja. Ez fog történni, tehát a gyermekek nem fogják úgy tapasztalni és látni a borzalmakat, mint ahogy azok történni fognak a világban. Mert Isten az ő látásukat megváltoztatja. Isten az ő látásukat magán tartja. Mindazonáltal fontos felhívni a figyelmet, hogy ez fog történni, és akik a láthatókra fognak nézni, akik a szemeik látványára fognak figyelni, azok, ahogy Jézus mondta, el fognak halni a rémülettől, a félelemtől, és annak várásától, ami közelek, ami jönni fog a világra. És Isten folyamatosan felhívja a figyelmet arra, hogy ne a szemeink szerint ítéljünk, ne a szemeink látása szerint ítéljünk, mert ő szerinte, a Teremtő Isten szerint nem az a valóság, amit az emberi szemek látnak, hanem Isten szerint a mennyek országa az van, az nem lesz, az most is van. És az ő célja az, hogy az ő gyermekeinek a figyelmét, a szemeinek a tekintetét ráirányítsa a mennyek országának a látására. Eszembe jut egy amerikai filmrendezőnek a története, zárójelben, hogy, vagyis nem a filmrendezőnek a története, hanem van egy filmrendező testvérpár, és az ő édesanyjuk két gyermekével volt a házban, talán az apjuk elhagyta a családot, két gyermekével volt a házban, mikor hatalmas tornádó volt, pusztított mindenfelé. És az anyuka nem tett más, nem menekült sehova, hanem megfogta a két gyermekét, és egyszerűen áldotta Istent, imádkozott, és nem félt. És amikor a vihar elment, kijöttek a házból, és azt láthatták, hogy minden el van pusztítva körülöttük, kivéve az ő házukat. Amikor azt mondom, hogy káosz közelek, akkor azt is mondom, hogy akik úgy vannak, ahogy ez az asszony volt a két gyermekével, a káoszból jóformán semmit nem fognak látni. Mindazonáltal meg fog történni, meg kell történjen. A hét angyal kitölti a poharát az emberiségre, ugye? Ez van kiírva a videó alatt. És az igazság az, kedves hallgatók, hogy kezdetét fogja venni a végítélet, a föld népességének a megítélése. Mindenki fogja látni, kivétel nélkül, hogy a tudomány emberei, a vallási és politikai vezetők átverték őket. De mivel nem keresték, és nem ismerték meg személyesen az igazságot, nem fogják tudni, hogyan védhetik meg magukat a csapásokkal szemben, és elvesznek. Ez egy utolsó kiáltás. Ez a beszélgetés legfőképp azokhoz fog szólni, akik már megismerték a mindenható Istent, a Teremtő Isten, az ő szavát, amit adott nekünk Krisztus által. Legfőképp ez a beszélgetés, ez a videó, ez a közvetítés bátorításkép és figyelmeztetéskép fog szólni azok számára, akik már megismerték, de ugyanakkor egy utolsó kiáltás talán azok számára is, akik még nem tudják azt, hogy az élő Isten személyesen beszél mindenkihez, aki keresi őt, aki már jól lakott a tudományos tekintélyekkel, a médiával, a politikával és a vallásokkal, és őszinte szívvel vágyik arra, hogy hallja az igazságot. Tehát azok számára ez egy nagyon fontos figyelmeztetés és felhívás, hogy addig kiálts Istenhez, amíg ő még elérhető. Mert az fog történni, hogy hamarosan a szó elvétetik. Hamarosan már nem lesz, aki válaszoljon. Igazából nem az lesz, aki válaszoljon, hanem nem lesz, aki meghallaná. Mert mint tudjuk, annyira intenzíven érik az embereket az információ bombák a média részéről, a politikum részéről, a vallás részéről, hogy az emberiség figyelmet teljes mértékben le van láncolva az emberi információval, és ezért már az ő lelküknek a figyelme, a szemüknek a tekintete nem terjed ki a mindenható Istenre. És akkor elmondanánk azt, hogy milyen figyelmeztetést kaptunk az éjszaka Istentől, és felolvasom a Jelenések könyvének a 16. részét, hogy meglássátok, hogy mi fog történni. Ennek be kell következnie. Ne rémüljetek meg. Ne arra figyeljetek, ami a világban van, hanem arra, ami Isten világában van, mennyek országában. És teljes védelmet fogtok élvezni. Hát akkor talán kezdjük az álommal, amit Isten adott Kornéliának, és az alapján, az álom alapján elmondjuk azt, hogy mi az üzenet Istentől. Mert ő, amikor ő ad egy álmot nekünk, akkor mi nem kell futkorászunk körbe a világba, nem kell menjünk könyvtárba, sőt a Google-t sem kell megkérdezzük, hogy ennek mi a jelentése. Mert aki adja az álmot, aki adja a szót, adja a szónak az értelmét is. És akkor megkérem Kornéliát, hogy az álmot így mesélje, és akkor utána belekezdünk az álomnak a kifejtésébe, hogy akinek füle van, hallja meg, hogy mit mond a mindenható Isten az ő gyermekeinek, akik már meghallották az ő szavát, és akik még meghallhatják, mert az álomnak nagyon fontos részét képezi az is, hogy még lesz néhány ember, ugye nem úgy értve néhány ember, mit tudom, hogy két ember Magyarországról, hanem az egész világban még néhány ember lesz, aki meg fogja ezekben az időkben hallani Isten hívószavát, és meg fog menekülni. Ez a beszélgetés nekik is szól, értük is szól.
Sziasztok! Az első álomkép az úgy történt, hogy egy strand bejáratánál, hát inkább egy ilyen fürdőhelyiség, egy hatalmas nagy kertet láttam, ami igazából egy hatalmas nagy medence volt, egy óriási nagy kád, ami tele volt vízzel, és ez volt maga a strand. Hát nekem így jött, hogy strand, de úgy nem az a hangulat uralkodott ott, mint ami a strandokon szokott, hanem maga egy fürdőhely volt, egy óriási nagy kád volt, egy óriási udvar, ami maga egy beterített egy hatalmas kád, és teli volt vízzel. Emberek nem voltak odabent. És álltam ennek a strandnak, hát így nevezem, a bejáratánál, aminek a bejárata nagyon érdekes volt. Egy, hát nem is tudom, hogy elmondani, csak egy picike rést láttam, egy ilyen 10-20 centiméternyi nyílás volt a bejárata. És amit láthattam, az az, hogy álltam ennél a bejáratnál, a fejem fölött volt ez a bejárat, és azon gondolkodtam, hogy hogyan kellene ezen bemenni. És úgy éreztem, hogy hát ember erre lehetetlen, tehát emberileg képtelenség ezen a bejáraton bejutni. Ugye próbáltam, így elgondoltam emberileg, hogy a fejemet azt be kell dugjam, és azt próbáltam, ezt gondoltam ki, hogy majd úgy próbálok bejutni, ugye, hogy a fejemet bedugom ezen a kis résen, de ugye tudtam, hogy ha ez megtörténik, akkor a testem az teljesen össze fog így nyomódni, és el fog deformálódni, teljesen össze kell passzírozni, hogy ezen a kicsi, apró nyíláson bejusson. És ami még érdekes volt, hogy ez a nyílás folyamatosan szűkült és záródott be, tehát lehetett látni, hogy egyre kisebb lesz. És aztán volt ott még mögöttem, ugye ott volt a kisfiam is, és volt egy pár ember, aki még akart bejutni, aki szintén arra várt, hogy jussunk be ezen a kapun, és voltak olyan emberek is, ismerősök, akik ugye kérdezgették, hogy hogyan kell bejutni ezen a kapun. És hát ugye én sem igazából tudtam, hogy hogyan kell bejutni. És emellett a strand mellett volt egy, ahogy a másik oldalra néztem, egy alagutat láttam, ami hát alagút is volt, bánya is volt, egy ilyen sötét, zárt alagút volt végül, és Ebből az alagútból ugye hát sötétség volt benne, és egyszer csak ilyen bányászati járművön, ezen a csillén, ugye kézzel hajtható ilyen kicsike kocsi, azon jött három ember, és a három ember közül az egyik az egy fehér ruhás férfi volt, aki teljesen szelíd és alázatos volt, viszont ugyanakkor, tehát mind a mellett, hogy ilyen szelíd volt és alázatos, és nagyon tehát sugárzott a kedvességtől, annak ellenére nagyon erőteljesen szólt, ahogy azt a két emberrel jött még fel ugye ezen a kocsin, és azt mondta ez a fehér ruhás férfi, hogy elfogyott a víz, és ezt nagyon-nagyon erőteljesen mondta. És amikor ezt így kijelentette az álomban a férfi, hogy elfogyott a víz, akkor föl is riadtam, és fölébredtem ebből az álomból, és ami érdekes volt még, hogy ahogy én fölébredtem, abban a pillanatban ébredt a kisfiam is, valóságosan, és azt mondta a szájával, hogy mit öntöttek ide ki, és kérdeztem tőle, hogy álmodott-e valamit, és mondta, hogy igen, rosszat álmodott, de nem emlékszik semmire. És hát ez volt az első álomkép, nem tudom, megálljak, vagy mondjam tovább.
Teljesen egyértelmű az államnak a jelentése, ugye? Tehát azt mutatja, hogy van egy hely, ahol tiszta víz van, ahol az emberek még enyhülést kaphatnának, ahol még tisztulást kaphatnának, de az ajtó, a rés, ahol amin keresztül be lehetett jutni erre a helyre, ahol az a tiszta víz volt ebbe a medencébe, az egyre szűkült ez a rés. Ami azt jelenti, hogy egyre nehezebb oda már bejutni, egyre nehezebben lesz elérhető a tiszta víz, emberek. A tiszta víz jelképesen a tiszta beszéd, az igaz beszéd, amiben gyógyulás van, amiben szabadulás van, tisztulás van, a terhek letétele van. Ezt most legfőképp azok számára mondhatjuk, akik még nem ismerték meg az élő Isten. Hangsúlyozom, nem vallásról beszélek, nem kereszténységről, élő, személyes kapcsolatról, a mindenható Istennel. Ő jelzi, hogy a víz éppen csak hogy elérhető, de az ajtók záródnak, sőt azt mondja ez a fehér ruhás férfi, hogy elfogyott a víz. Vajon a víz fogyott el, emberek, a világban? Elfogyott az igazság? Nem az igazság fogyott el, hanem elfogytak azok az emberek, akik még meghallhatnák az igazságot. A víz az van, Isten nem tud nem létezni, Isten nem tud nem ott lenni körülötted. Az ő mindenható jelenléte. Mindig ott van, víz az van, és mégis a tiszta víz mellett szomjan halunk, szomjan hal az emberiség. Ez történik. A víz elvétetik, de nem Isten veszi el a vizet, hanem az emberek fognak annyira eltompulni agyilag a médiától, a hazug tudományoktól, a hazug vallásoktól, a politikától. Annyira le lesz kötve a figyelmük, hogy már nem fognak hozzáférni a tiszta vízhez. Már picik az esély, már csupán egy kis résnyi az esély arra, hogy valaki bejusson arra a helyre, ahol a tiszta víz van, amiben megfürödhetne és megmenekülhetne. Isten ugye megmutatta, hogy a föld mélyéből, ugye az alagútból, a barlangból még hozott két embert magával. Hát nem 200-at, és nem 2 milliót, és nem 2 milliárd embert. 2 embert hozott a föld mélységéből, a testiségből, a földhöz ragadtságból, a hazugságból, a sötétségből, az életellenességből, a megtévesztettségből még 2 embert hozott az angyal, az Úr angyala, akár Jézus Krisztus, teljesen mindegy, Isten maga. Kedvesség volt benne, szelítség, de ugyanakkor szigor is volt. Szigorúan kijelentette, hogy emberek, elfogyott a víz. Ez a 2 ember még fog kapni vizet az élet vizéből. A többiek szomjan halnak. A többiek nincs, ahogy megmeneküljenek.
Igen, amit Attila lélek által mondhat, az igaz, nem, hogy tehát, nincs elfogyva a víz, és sosem fog elfogyni a víz, mert Jézus azt mondja, hogy hasonló lesz az én visszajövetelem a Noé napjaihoz, hogy az emberek ettek, ittak, házasodtak, buliztak, jól érezték magukat, szórakoztak, tehát Isten a kegyelmet adja, adná, mindenkinek adná, csak azért zárul az ajtó, azért szűkül az ajtó, mert azok az emberek visszautasítják az élet vizét, az örök életet maga. magát, és nekik mindegy, hogy nyitva van az ajtó, vagy be van zárulva, mert ők visszautasították a Krisztust, hogy csak ez kiegészítésképpen, hogy Isten a kegyelmet, az ajtót nem azért zárja be, mert ő még nem hagyná szívesen nyitva, hogy az emberek bemenjenek és megfürödjenek az örök élet vizében, hanem azért, mert az emberek ők kint akarnak maradni, meg ők a sötétségben akarnak maradni. Ugye a János evangéliumában olvashatjuk, hogy eljött a világosság miközénk, de az emberek jobban ragaszkodtak a sötétséghez, és a sötétségben akartak továbbra is maradni, és nem akartak kijönni a világosságra, hogy lenne lepleződjenek a bennük lévő gonoszságok, hogy valójában milyen az ember szíve, a lelke, gondolata. Úgyhogy ezért zárul az ajtó, és egyre szűkül, mert a szétválasztódás történik, a megpróbáltatások által, a nyomás által, a covidizmus által, a vakcinák által, és az ember a szívében hozza a döntést, hogy ő ki mellett szeretne dönteni. És lesznek emberek, akik azt mondják, hogy én Krisztus mellett döntök, és lesznek emberek, akik azt mondják, hogy én a Krisztus ellen döntök. És így, ahogy egyre erősödik a nyomás, a megpróbáltatás a világban, az emberek életében, mindenki fog dönteni Krisztus mellett, vagy ellene. És Isten egyedül a tudója, hogy mikor lesz az az utolsó ember ezen a földön, aki a Krisztus mellett döntött, és amikor ez megtörténik, akkor az ajtó teljesen be fog zárulni.
Az ajtót emberek, tehát mint mondtam, és mondjuk, ha kiáltjuk, nem Isten zárja be, hanem maga a hazugság, amin az emberek tekintete van, minél tovább követi az ember a médiát, az emberek véleményét, az orvosok, a professzorok, a politikusok, a karizmatikus vallási vezetők véleményét, annál inkább záródnak az ajtók, annál kisebb lesz az esélye arra az embernek, hogy lélek által hallja ő személyesen Isten, mert annyira megszokja azt, hogy embereket követ, hogy már nem tud figyelni Istenre. Az, hogy a rés zárul, emberek, a rés, ugye, tehát egyre szűkül a rés, és azt láthattak Kornélia, hogy oda nehéz beférni, tehát az, a test el kell deformálódjon, az, hogy valahogy átjusson azon. Mit jelent, ennek mi a jelentése? Az, hogy az az embernek nagy a teste, az nem fog tudni bemenni az életre. Itt nem arról van szó, hogy a 150 kilós emberek nem tudnak bemenni az életre, hanem arról van szó, hogy azok az emberek, akik a testben bíznak, akiknek a testi a gondolkodásuk, a testből gondolkodnak, és nem lélekből, mert nem tanultak meg az élő Istentől, Krisztustól lélek szerint gondolkodni, azok nem fognak már beférni azon a résen. Minél földhöz ragadtabb az ember, minél inkább testi, minél inkább el van foglalva a test dolgaival, annál kisebb az esély arra, hogy azon a résen beférjen. Csak a lelki ember, aki a lélek hatalmával, a lélek erejével legyőzte a test erejét, csak az fog tudni most már bemenni azon a résen, és senki más.
A következő kép pedig az volt, hogy egy domb tetején, igen, egy domb tetején voltunk fent, így a testvéreimmel, barátaimmal, és azon gyönyörködtünk, és kacaráztunk így, hogy milyen jó, hogy nem kellett, hogy megházasodjunk ahhoz, hogy boldogságunk legyen, és hogy örömködjünk. Tehát, hogy nem kellett, azért ugye nem ott kellett keresni a boldogságot, hanem anélkül is boldogak vagyunk, és anélkül is megtaláltuk az örömet és a boldogságot. És emlékszem, hogy egy ilyen szikla tetején ültünk, és tényleg, mint a kisgyerekek, bár ugye így felnőttek voltunk, de teljesen éreztem azt, hogy lélekben teljesen kicsik vagyunk, s ott kacarászunk, s viccelődünk ezen, és örültünk, s akkora boldogsággal töltött el, és tényleg akkora szabadságot éreztem, hogy nem kellett lekössem ahhoz valakihez, valami földi személyhez magamat, hanem anélkül is megkaptam, ugye, megkaptuk az örömöt és a boldogságot. Bár az álomban ugye úgy láttam, és úgy érződött, hogy volt egy vőlegényem, de az viszont nem töltött el olyan jó érzéssel, az inkább olyan kötöttség, valami köteléket mutatott, tehát az nem volt olyan jó érzés. És a következő képen pedig már egy autóban ültünk, ugyanígy szintén a barátaimmal, és kint zuhogott az eső, és nagyon-nagyon sötét volt, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon erősen csapdosott az eső, az ablaktörlő is alig tudta letörölni az ablakról az esőt, és ott az autóban is beszéltünk Isten országáról, s róla beszélgettünk, s ugyanígy örömködtünk, és Attila is ott ült az autóban, és ő egyszer megszólalt, hogy így lélek által azt mondhatta, hogy többé már személyesen nem mesélek senkinek. És miután ezt elmondta, ezt a mondatot, ezután ismét fölébredtem, megébredtem a valóságban. És ahogy fölébredtem, ez a két mondat szinte gyötört és visszhangzott a lelkemben, a fejemben, és mindenhol ez a két mondat volt, hogy elfogyott a víz, és többé már nem mesélek személyesen senkinek. És ekkor elkapott egy olyan érzés, így valóságosan a lélek, mintha elrepített volna, vagy visszarepített volna, vagy belehelyezett volna abba az állapotba, amikor Jézus a Gecsemáné kertben volt. És tudtam azt, annyira, hát nem is tudom, valóságosan beszélt a lélek, ugye, és annyira egyértelműen szólt a lélek bennem, hogy szinte beszélgetett velem, és mondta, hogy azt éreztem, hogy a Gecsemáné kertben vagyunk, és tudtam azt, hogy egy óra múlva, és ha felkel a nap, akkor a Krisztust meg fogják feszíteni. És így jött belőlem, igen, ilyen emberi indulat is, mint talán Péterből, vagy a tanítványokból, hogy tegyünk valamit, és védjük meg, és így jöttek ezek a gondolatok, de aztán a lélek arra indított, és azt mondta, hogy menjek és ébresszem fel az utitársaimat. Ugye itt vagyunk most az erdőn is, vagyunk itt egy páran, testvérek, barátok, és szólt a lélek, hogy menjek és ébresszem fel őket, és üljünk ki az asztalhoz, és virasszunk. Hát ugye bennem előjöttek ilyen emberi érzések, mert ugye hajnal 4 óra volt, mikor ez történt, és hát úgy vívódtam, hogy most megébresszem őket, ne ébresszem. Aztán végül nem cselekedtem meg, amit a lélek mondott, de talán nem is ez volt a fontos, hanem maga az üzenet az, hogy virasszunk, és az, hogy legyünk éberek. És ezután egy nagyon-nagyon szomorú érzés fogott el. Tehát olyan fájdalom volt, ez a mélyről jövő szomorúság volt a lelkemben tényleg, amikor, tehát sírni sem tudtam volna, akkor a szomorúság volt bennem, hogy nem sokára ugye megfeszítik a Krisztust, és teljesen ezzel az érzéssel is ébredtem, tehát a nappalra is, az ébredés után is kihatott ez az érzés. Viszont még mielőtt megébredtem volna, és ez megtörtént, ez, hogy ugye szólt a lélek, hogy vírasszatok. Vissza próbáltam aludni, és ekkor, ahogy becsuktam a szemem, egy nagyon erőteljes látomást adott jó atyánk. Olyan erős látomás volt, amilyet még nem tapasztaltam soha, mióta ezen az úton vagyok. És a látomás az egy pillanatig tartott csupán, és annyiból állt, hogy egy kicsi házikót láthattam, egy kicsi faházikót, ahonnan valaki kivezetett egy mennyasszonyt. És a mennyasszonyt kivezették a teraszra, és ott állt teljesen díszbe öltözve. Láttam ugye, hogy hosszú fekete haja van, gyönyörű szép volt, és ami érdekes volt, ami nagyon feltűnő volt, az, hogy a ruhája az nem egy megfogható anyagból készült, tehát láttam valahogy, hogy nem anyagból készült a ruhája, hanem mintha levegőből és ilyen csillogó porból lett volna a ruhája. Ennyi volt, azt hiszem.
Ebben az államképben is nagyon fontos figyelmeztetések vannak, mert akkor ugye most így elfelejtettem mondani azt, hogy államban azt látta, hogy az édesanyám azt mondta, hogy vegyem őt el feleségül. És utána mégis mi azért örömgöttünk, tehát kapott egy olyan képet, hogy akkor milyen volna, hogyha ő mennyasszony volna, ugye? Tehát olyan értelemben, hogy földi értelemben megházasodna, és nem érezte jól magát. És utána meg azon nevetgéltünk, azon szórakoztunk, hogy mekkora szabadság a számunkra, hogy nem kell már onnét örömet szerezzünk magunknak, mert Isten ellát minket örömmel, mint az ő gyermekei. Tehát gyermekeknek való örömökkel, nem felnőtteknek való örömökkel, hanem gyermekeknek való örömökkel. és örömben voltunk, és ugye hát szórakoztunk. Tehát ezt is mondta Jézus, hogy azokra, akik a talentumot jól használták, mert kapott mindenki talentumot, nem csak mi, te is kaptál talentumot. Kivétel nélkül mindenki kapott talentumot. És azt mondja Jézus, hogy azokra, akik a talentumot megosztották, befektették, az Istentől kapott bizonságaikat szétosztották, kenyeret adtak az embereknek, azokra azt mondta a gazda, hogy jó van, jó és hű szolgám, jól bántál a talentumokkal, az ajándékokkal, használtad őket, befektetted őket, megosztottad őket, menjél be a te atyádnak örömébe, ugye? Tehát menjél be a mennyegzőre, menjél be Istennek a tökéletességébe, lépjél be, mert jól bántál azokkal a talentumokkal, azokkal a bizonságokkal, amiket kaptál a mindenható Isten kegyelméből. És hát a következő álomkép az, hogy is volt ezután az autós. Igen, az autó ugye valamelyest a mi életünknek a járművét képviseli, jelzi, és hát ugye érdekes módon ott mi történt, hát zuhogott az eső, volt eső bőségesen. Noha a világban szárazság van, a gyermekeknek annyi eső van, amennyit éppenséggel akar adni a mindenható Isten. Igen, de a megpróbáltást is jelképezheti pontosan nagyon jó, hogy jöttek a viharok, szelek, az eső, vagy és nem lett annak bántódás annak a háznak, ugye, mert kősziklára épült, ugye, és ez, ugye, ezt előzte meg az, hogy akkor úgy döntöttünk, hogy már nem testből kívánjuk mi megszerezni ezt az örömöt, hanem lélek által, amit ad Isten, abból az örömből fogunk élni, ugye, és azáltal, ugye, van kősziklán a házunk. És a következő álomkép, ugye, hogy igen, ezt akarom mondani, hogy azt mondtam az autóban, hogy többé már személyesen nem beszélek senkivel, nem mesélek senkinek. Ugye ez azt is jelenti, hogy amit később látott Kornélia, mennyasszony készen van. A mennyasszony mikor van készen? Hát akkor, hogyha egyrészt ugye nem kell ő már hallja a szót másoktól, nem kell neki már beszélni, mert maga a mindenható Isten, a vőlegény, ugye, a Istennek a lelke készíti őket, és ahogy mondja a proféta is, hogy ismerni fogjuk őt színről színre. Tehát mindenki. Nincs szükség arra, hogy bárkit is tanítson, mert mindenki hallani fogja a mindenható Istennek a szavát személyesen, és teljes lesz az egész föld az ő ismeretével. Ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy a szó elvitetik. Ezt már többször mondtuk, hogy nem sokáig lesz ez már. Azt, amit mostan hallhattok itt a YouTube-on, meg a kiáltószón, meg a rádióban is, a jelen.fm-en, az már nem sokáig lesz. És itt jön be az a nagyon fontos figyelmeztetés, hogy azt mondta Istennek a gyermek, hogy keljetek fel és virasszatok. Ezt mondja Isten, hogy keljetek fel és virasszatok. Ne aludjatok. Mert a test ugye még kísérthető. Tehát arra is kapunk folyamatosan jeliseket, hogy nehogy elbizakodjunk, ne bízzuk el magunkat, mert a test erőtlen. Vagyis a test erős a maga módján. Ő vissza akar menni. Tehát nem szabad elbízzuk magunkat. Noha több éve Isten formál bennünket, tanít. Egyáltalán nem bízhatjuk el magunkat, mert a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Ez az utolsó óra, a virasztás órája. Én szeretnék beszélni picit a virasztásról, hogy megértse mindenki ezt a virasztást, hogy ne csak egy ilyen biblikus kijelentés legyen ez, ami hát, hogy virasszatok, maradjatok fenn, ne aludjatok, hanem hogy mindenki megértse a virasztásnak a lényegét, hogy mi az, hogy virasztani, most akkor egyáltalán nem fekszünk le és nem alszunk. Mit jelent virasztani? És hát, hogy virasztani azt jelenti, hogy folyamatosan imában lenni. Mit jelent az, hogy folyamatosan imában vagyunk? Az, hogy folytában imádkozunk, mondjuk a mi atyánkot, nem emberek. Egyáltalán nem azt jelenti. Az, hogy folyamatosan imában vagyunk, azt jelenti, hogy folyamatosan Isten jelenlétében vagyunk, lélekben vagyunk. Isten azt is megengedi most ezekben a napokban, ezekben az utolsó órákban, ugye, jelképesen órákban, mert nyilván most ebben az órában ezt talán nem fogunk meghalni. Utolsó óra jelképesen azt jelenti, hogy kevés idő van hátra. Isten, hogyha úgy látja, hogy valakinek ugye munkája van, dolgoznia kell, vagy hogy dolgozzon annyit, amire szükség van ahhoz, hogy az ő testét fenntartsa, akkor Isten megengedi azt is, hogy ezt tegyük, ezt cselekedjük. Hogyha gyomlálni kell, tegyük fel, vagy bármit kell csinálni. De Istentől van az, akkor Isten ezt megengedi, és megcselekedjük. De hogy cselekedjük meg? Úgy, hogy érezzük, hogy ezen áldás van. Mert egy dolog emberek úgy cselekedni, tegyük fel, egy autószerelő barátommal beszélgettünk, hogy ő is tapasztalta azt, hogy volt olyan, hogy teljesen jó kedvel dolgozott, a munkáján, a két keze munkáján áldás volt. Mert tudja Isten, hogy még szüksége van kenyérre is, még egy kis vitamin szalonnára, vagy valamire szüksége van ugye a családnak. És megengedi, hogy dolgozzon annyit, amire szükség van, de nem csupán megengedi, hanem még az áldását is adja rá. Viszont ő hogy dolgozik? Úgy, hogy viraszt közben, ő virasztás közben végzi még azt a munkát is, amire a testnek szüksége van, még azt is virasztásban, imában, lélekben cselekedjük. Mert lehet pityókát ásni például. Testben, erővel, erőszakkal megyünk, és ezt meg kell csináljuk, meg minden. De lehet pityókát ásni, akár fát is vágni, úgyhogy lélek által Isten megengedi a testnek a mozgását. De a lélek ott van Istennél. A test mozog, ugye szedi a pityókát éppenséggel, vagy vágja a fát, vagy megszereli azt az autót, vagy megvar egy ruhát, vagy azt teszi, amire Istennek áldása van. De a lélek otthon van. Az atyával van és játszik. Ketten beszélgetnek és szórakoznak. Csak a test van ott, és Isten megengedi ezt. Virasztani azt jelenti, drága embertársak, amit olvashatunk az legelső Zsoltárban. Amikor azt mondja a Zsoltáros Dávid, hogy azok, akik szeretik Istent, azok ugye éjjel-nappal az ő szaván elmékednek. Az ő szavában, az ő élő kijelentéseiben van gyönyörűségük. Egyfolytában, munka közben is, evés közben is, kakilás közben is emberek, zuhanyzás közben, munka közben, egyfolytában, éjszaka is vele vannak, mert Isten ugye éjszaka is beszél hozzá. Fél álomban, látásban, látomásban, álomban, éjjel és nappal vele vagyunk. Ha kávézunk, mi kávézunk közben is vele vagyunk. Ez jelenti virasztani, tehát nem alszunk be, nem hajtjuk végre a testnek a cselekedetét. Ha dolgozunk, akkor dolgozunk, de csak azt, amit a lélek engedélyez, és amire Istennek áldása van. Mert ha az ember elkezd testből dolgozni, testi elgondolásból, akkor süllyed, és süllyed, és süllyed vissza a testbe. Növekszik a teste, és már nem fog átférni azon a keskeny résen, emberek. Ez fog történni.
Hát röviden nekem is ennyit, hogy nem a szemmel látható dolgokra néz az ember. Én is, ugye, mivel én is dolgozok, úgy élem meg azt a, mit tudom, 6 órás munkát, amíg ott vagyok a munkahelyen, hogy végzem azokat a feladatokat, amiket már, hogy mondjam, úgy, már úgy belém vannak égve, tehát nem kell különösebb figyelmet én szenteljek neki, és közben úgy, hogy mondjam, tehát nem mélyülök el a munkába, tehát nem adom át magamat a munkának, hogy hú, most belélem magamot, hogy amit csinálok, hanem munka közben is úgy így tudom elmondani szavakkal, hogy a belső emberem az felfelé néz, az atya fele néz, és egy ilyen belső párbeszédet tart, hogy mit szeretnél üzenni, édesatyám, mit szeretném ma átadni, mit szeretnél ma nekem megmutatni, amit én megoszthatok a világhálón. Így tudom én is így kiegészíteni ezt azt, hogy virasszatok. És hogy nem fogsz szólni személyesen többet Isten hozzánk, az is hasonló az előzőhöz, hogy bezáródik a kaput, tehát nem azért, mert ő nem hagyná nyitva, nem engedne be mindenkit, sőt, ő mindenkit beengedne, mindenkihez szólna, csak az van, hogy az emberek inkább fordítják a fülüket a médiára, inkább olyan mesékhez fordítják a fülüket, amik jól esik a testnek, és Isten is szól, ő szólna reggeltől estig, csodálatos, gyönyörűséges dolgokat mutatna, jelentene ki, amiket emberi ész föl nem foghat, emberi értelem ki nem találhat. Neki nem esik ez nehezére, sőt, ez ő örömét leli ebbe, de képzeld el azt, hogy mit tudom, van neked egy barátod, és te szeretnél vele beszélni, de ő folyamatosan mondja magáit, meg se hallgat tégedet, te mennyi ideig tudnál közeledni felé, hát nem sokáig. Na, Isten éveket, évtizedeket töltött el így az én életemben, a te életedben, hogy megszólítson. És hogyha te hozzáfordultál is, szívesen hallgatod őt, akkor ő beszél hozzád folyamatosan, de a másik ember, aki azt mondja, hogy én nekem engedett, nem érdekel ez a dolog, ez hülyeség, bolondság, ő hozzá már nem tud szólni, mert nincs értelme tovább szólni, úgyse hallgatja meg. Ő hallgatja tovább a médiát, megy tovább a vallásokba, a spiritualizmusba, ezotériába, és Isten szava mit sem ér számára. Úgyhogy ez sem Istenen múlik, hanem rajtunk múlik, hogy hova fordítjuk a tekintetünket, a fülünket, kihez vágyódunk szívesebben, kihez vonzódunk, kihez a vonzalmat kinek engedjük, hogy Isten fele, Krisztus fele, a világ fele, a vallások fele, a politika fele, és mindenki a szívében dönt Isten mellett, vagy Isten ellen.
Arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy akik ezen az úton most indultak el, vagy nemrég indultak el, nekik már nincs idő. Nincs, ők nem kaptak annyi időt, mint mi, de Istennek nem időre van szüksége, hogy minket átformáljon. Nem kell megijedni. Azokat, akik most indultak el, Isten sokkal intenzívebben fogja formálni, mint minket, ahogy formált az elmúlt években. A Lator perceken belül került be Isten jelenlétébe. A kereszten, perceken belül. És ezért szeretném fel figyelmet arra, hogy aki kívánja az igazságot, Isten megismerni, Krisztus megismerni, az vágyakozzon teljes lényével arra, hogy őt hallja, hogy tőle kapjon vezetést. Ne emberektől kapjon biblia kurzust, programot, hogy hogyan fogja őt megismerni Isten, mert erre már nincs idő emberek. Erre már nincs idő. Lesznek olyan emberek, akik a Bibliát meg sem fogják ismerni, és mégis megmenekülnek, mert ha hallják az élő Istent. És az élő Isten az olyan, hogy mindenkinek azt jelenti ki személyesen, ami számára a legeslegfontosabb és a leginkább soron következő. Így tanít minket Isten, nem emberi módon. De akkor most olvasd el Mózestől Jelenések könyvét. Nem. Isten úgy tanít, hogy mindenkit látja. Ezért mondjuk azt, olyan sokszor mondtuk azt, hogy Isten személyes. Aki őt személyesen nem ismeri meg, nincs ahogy megmeneküljön. Nincs ahogy egyszerűen megmeneküljön. Mert az Isten, aki személyesen minket ismer, ő látja, hogy Levikének mire van szüksége, vagy Kornéliának mire van szüksége a mai napon, és ő mindig pontosan azt adja, amire szükségünk van, tőlünk semmit nem kér cserében. Semmi. Mert mi ezt nem fizethetnénk meg neki. Nem tudjuk neki ezt kifizetni. Egy dolgot viszont kér, a hűséget. Annak a belátását, emberek, hogy egész életünkben hűtlenek voltunk. Nem tudjuk, hogy mi az, hogy hűség. Nem voltunk hűségesek sem a feleségünkhöz, sem a családtagjainkhoz, a szüleinkhez, a férjünkhöz. Nem tudjuk, hogy mi a hűség. De még ez sem baj, emberek. Még ez sem baj. Mert ha valaki képes ezt belátni, és azt mondja, hogy Isten, Én nem tudom, hogy mi az, hogy hűség, de ha te megtanítasz, ha akarod, akkor megtanulhatom a hűséget. És Isten megadja, ez a legeslegfontosabb, ember. Akiben nincsen hűség, nem fog megmenekülni. Egyszerűen képtelenség, lehetetlen, hogy megmeneküljön, akiben nincsen hűség. De hogy igazából nem is hűség kell elsősorban, hanem annak a belátása, hogy Istenem, én hűtlen vagyok, én a hűséget sosem gyakoroltam senkivel szemben, de ha akarod, adhatsz nekem hűséget, hogy azáltal megismerselek téged. És akkor azt hiszem, hogy áttérhetünk a Jelenések könyvének a 16. fejezetére, hogy az, aki, tehát most a világiakhoz fogunk szólni, akik nem jártasak Istennek a szavában, hogy meglássátok, hogy mi fog történni, már elkezdődött, ez nem fog elkezdődni, már el van kezdődve. A hét angyal kitölti a poharát az emberiségre. Ezt fel fogom olvasni, és arról is beszélgetünk. Viszont aki mostanig hallgatta ezt a felvételt, az vegye tudomásul, vésse az eszébe és a szívébe, hogy aki már megismerte az élő Istent, és hűségben van a vőlegénnyel, ugye Krisztussal szemben, azokra nem ez az érvényes, amit most fel fogok olvasni, hanem az, amit megmutatott Isten Kornéliának. Egy hegyen voltunk, és örömködtünk, és minden rendben volt. A mindenható Istennek az örömében voltunk. Nem kellett pánikoljunk, nem kellett meneküljünk sehova, mert a mi valóságunk az teljesen más volt, mint a világ valósága. Még csupán talán annyit, hogy amit leírtam a videó alatt, hogy mindenki meg fogja látni, hogy a tudomány emberei, a vallási és a politikai vezetők átverték az embereket, az emberiséget. Ezt nem csak mi fogjuk látni, úgy igazából senki sem kerülheti el, hogy ezt meglássa. Nincs olyan ember a Földön, aki nem fogja meglátni azt, hogy az áltudomány, a hazug emberi tudománynak az emberei, a tudományos tekintélyek, a vallási tekintélyek, keresztény vezetők, politikai vezetők átverték az embereket. Ezt mindenki fogja látni. Lesz, akinek késő lesz, amikor meg fogja ezt látni, és mások időben meg fogják látni, és meg fognak menekülni. Akik nem keresték az igazságot, és nem ismerték meg Jézus Krisztusnak a tanítását, az ő kijelentéseit, nem ismerték meg őt személyesen, nem vallásban, nem kereszténységben, nem templomban, nem gyülekezetben, hanem személyesen, akik őt nem ismerték meg, és nem hallották az ő élő szavát, nem fogják tudni, hogyan védhetik meg magukat a csapásokkal szemben, és elvesznek. Ez fog történni, emberek. A legeslegfontosabb tanítása Jézusnak talán az, hogy boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert Isten megmutatja azt nekik. Nem egy pap bácsi, nem én fogom megmutatni, nem mi fogjuk megmutatni, hanem az élő Isten személyesen megmutatja. Használni fogja a Bibliát, a Bibliából, a Biblia segítségével, különböző módon mindenkit, aki éhezi és szomjozza az igazságot, rá fog vezetni arra, megelégít, aki keres, azt talál, az őrgetőnek megnyittatik, és nagyon boldog, aki éhezi és szomjazza az igazságot, mert Isten nem fogja azt elrejteni a szemei elől. És ha esetleg valakinek még volna itten hozzáfűzni valója, akik itt vannak, akkor azt szívesen meghallgatom, hanem akkor átlítélek a Jelenések könyvének a 16. részére, hogy megmutassuk, hogy mi fog történni most a hét angyal által. Következzen a Jelenések 16. És úgy érintőlegesen fogunk csak erről beszélni. Tehát ne hagyatkozzon senki sem a mi szavunkra. Kívánjátok hallani Istent. Ez a legfontosabb. És hallék nagy szózatot a templomból, amely mondja vala a hét angyalnak, menjetek el, és töltsétek ki a földre az Isten haragjának hét poharát. Elméne azért az első angyal, és kitölti az ő poharát a földre, és támad a gonosz és ártalmas fekély azokon az embereken, akiken vala a fenevad bélyege, és akik imádják vala annak képét. Támad ártalmas fekély azokon az embereken, akik felvették az oltást, és azok után, hogy Isten figyelmeztette őket, felveszik a harmadikot is, a negyediket is. Isten minket már több mint egy éve figyelmeztet arra, hogy a méreg anyagnak, az oltásnak távoznia kell a szervezetből, ebből feké lesz, emberek. Igen, az oltás a fenevad bélyege, többször mondtuk, azt is, hogy méreg. Azokon lesz fekély, akik felvették a fenevad bélyegét, és imádják annak képét. Mit jelent, hogy imádjanak a képét? Többször beszéltünk arról, hogy a fenevad képet, Istennek a képe ki volt? Jézus Krisztus. Őt imádjuk, nem? Istennek a képét, tehát Jézusnak a szavait imádjuk. Azt jelenti, hogy arra figyelünk. Imádni azt jelenti, hogy arra figyelni. Időt tölteni azzal, sőt azzal tölteni az időt, mert abban élet van. A hazugságban halál van, emberek. A telefonokban, az Androidban, a televízió képernyőjén, a médiában, a vallásokban halál van. A fenevad képét az emberek úgy is imádják, hogy emberekre figyelnek. Mert ha Isten képét imádnák, akkor a Krisztusra figyelnének.
Igen, erről a fenevad bélyegéről egy rakást kijelentést kaptunk a Jóatyánk kegyelméből, és megérthettük azt, hogy ki veheti fel a fenevad bélyegét, ki alkalmas arra, hogy felvegye a fenevad bélyegét. Hát az, aki még a fenevad lelkületét nem tette le a Krisztus kezébe. Jézus azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az életét, és nyugodtan itt mondhatta volna úgy is, olvashattuk volna úgy is a Bibliában, hogy aki a fenevad lelkületét meg akarja tartani, elveszíti azt. De aki a fenevad lelkületét feladja, én érettem is az örömüzenetét, örök életre megtartotta azt. Tehát távoliban gondolkodtunk a fenevad bélyegéről. Nem, itt van bennünk a fenevad bélyege, úgy, ahogy Kornéliának indította a lélek, hogy nézzen az internet után, hogy mit jelent a bélyeg. Hát a tudást jelképezi. Kiveszi fel a vakcinát, kiveszi fel a maszkot. Az, akiben a világ tudása is ebben minden bele tartozik, a vallás, politika, iskola, egyetemek, minden, az egész világ, a fenevad világa, és akiben a világ tudománya van, az hajlamos felvenni a vakcinát, a maszkot, mert ő megmagyarázza a világ a fenevad tudománya által, hogy nekem erre szükségem van. És a vallás ugye a legmocskabb, a legocsmányabb, hogy ő még a Krisztust is megragadja, az ő vérét megragadja, és azzal magyarázza, hogy ez a Krisztus vérét helyettesíti. Úgyhogy ez a fenevad bélyege itt megint.
Tehát tehát azért fontos ezt így kifejteni, emberek, hogy aki ezt hallja, ismerjen magára, és legyen lehetősége arra, hogy elgondolkozzon, és Istenhez forduljon megvilágításért. Tehát azok veszik fel a fenevad bélyegét, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy folyton agyban megmagyarázzák. Agyban. És hát azon gondolkoznak, hogy mi van az oltásban, hogyha még mindig azzal foglalkozunk, mi van. Hát nem elég az, hogy méreg. Most ezt még magyarázzuk meg, hogy a méregnek még milyen összetevői vannak kémiailag. Meg vagyunk teljesen balondulva, emberek. Tehát aki ragaszkodik, hogy agyban magyarázgassa ezeket a dolgokat, és ilyen agyi, tudományos, vagy féli tudományos, vagy áltudományos magyarázatokat kapjon erre a kérdésre, az még mindig veszélyben van, még mindig hajlamos arra, hogy felvegye a fenevad bélyegét. Nem elég neked, hogyha a teremtőd, a fenséges Isten, az ég és a föld teremtője azt mondja, hogy ember méreg, méreg. Kell neked tudni azt is, hogy van benne ólom, meg higany, meg nem tudom én mi.
És erről is kaptunk jelentést, hogyha még nem is méreg lenne, ha nem lenne ennyire nyilvánvaló, hanem mit tudom, aloe vera lenne, vagy kamilla teja lenne, az is hazugság lenne, mert akkor is az ember a kamilla teába bízda, és nem az mindenható teremtő Istennek a szerelmében, a kegyelmében. Az is hazugság lenne, csak a méreg azért nyilvánvalóbb.
Igen, sokan ugye erről is többször beszéltünk, hogy hajlamosak vagyunk megmagyarázni, hogy jó, de hát az erdő növényeit is Isten adta, meg minden ő. Emberek, kérdezitek Isten, mert az ember hajlamos mindent megmagyarázni, és Isten nevében ő saját magát benne tartja az anyag függőségben. Értette azt, hogy a mindenható Isten a lélek által megszabadít, hogy ne legyél anyagfüggő egyáltalán, se C-vitamin függő, se zsájatea függő, se vakcina függő, se semmilyen függő, tudás függő. Tehát Isten ugye megadja nekünk, tehát nekünk Isten van, és nem az erdőben, mindent, amit talál az erdőben. Finom tilákat készít, de nem azért, hogy akkor az minket megmentse. Hát akkor mi soha nem menekülnénk meg, hogyha a kankarintól kéne megmenekülünk emberek. Érthető a lényeg? Hogyha van kakukkfű tője, amit szeretünk, citrom vagy citromfű, vagy kakukkfű, vagy menta, hát örömmel elfogyasztjuk, nem? Hát finom. Isten megenged, hogy örüljünk annak. De az Isten szerelmére, emberek, ne bálványozzátok azt. Sem a kakukkfű, sem a zsája, semmi nem fog téged megmenteni. És elmész a gurukhoz, a varázslókhoz, a füves emberekhez, hogy elmondják, hogy ez erre jó, az a szívre jó, az a vesére. Ha bezárnak a börtönbe, akkor mi lesz neked? Hol lesz a zsájatője, vagy valami? Aki Oroszországban volt, Orosz Szibériában, fogságban, nem tudom én, 5 éven keresztül. Képzeld el, hogyha az megszokta volna, hogy a zsájatea az tartja meg az ő szívét egészségben. Hát ő abban halt volna meg, hogy az orosz fogságban nincsen zsájatea. Értitek a lényeget, emberek, hogy miért adta az életét Jézus? Hogy lélek által létezzünk, csak attól függjön, a mindenható Istennek, a Krisztusnak a lelkétől függjön a mi egészségünk, a jólétünk, és az örömünk, hogy azon kívül van zsájatea, mert valaki szereti, nem tudom, nem is kóstolta. Citromfűtea, nem vagyok nagy teás, de azt szívesen megiszom. Örülök neki, hogyha van amit megenni fizikailag, a gyomorba betenni, örülök annak, de tudom, hogy nem az az én, nem azért eszek, hogy az engemet tápláljon, hova tápláljon még? Van zsír is rajtam is bőven. Még meddig tápláltassam magamat izével, szalonnával, meg nem tudom én mivel. Nekem csak egy táplálékom van, emberek. Ha én gyermek vagyok, Isten gyermeke vagyok, nekem csupán egy táplálékom van. Az ő szava, és a többi az nem arra van, hogy tápláljon, hanem azért, hogy legyen nekem örömöm. Hát, hogyha megehetem, akkor megeszem, és kész. Azzal kalap. Nem attól függ az én egészségem, az én erőlétem. Amikor 3 hétig nem ettem semmit, erős voltam, mint a bika. Semmit nem ettem, még vizet sem ittam jó formán. Csak keveset. Isten, hogy megmutassa nekem, hogy nem az ételtől függ az én erőlétem, az én egészségem. Akinek füle volt, hallotta, akinek nincsen füle. Ha ezt tovább magyaráznám, akkor sem értené meg. Tehát ugye a fekélyek, az első angyal, a másik angyal is kitölti az ő poharát a tengerbe, és olyanná lőn, mint a halott vére, és minden élő állat meghal a tengerben. Nem akarom magyarázni. Borzalmak, katasztrófák történnek mindenhol. Természeti katasztrófák történnek. Halak halnak meg. Átvitt értelemben is igaz. A szó szoros értelmében is igaz, amit tele van írva.
Igen, az ember, ugye olvastuk ezt, úgy írja, hogy Isten haragjának poharát. Hát először én is, mikor ezt olvastam, mondom, na, tessék, haragos Isten, na, még ő is haragszik a fenébe. De később olvashatjuk azt, hogy valójában csak ő egy tükröt enged meg a természet által, természeti csapások által, hogy vérré változik a víz, hogy azt igyák az emberek, mert az emberek az igaz proféták vérét kiontották. Tehát ők kiöntötték az igaz proféták vérét? Kiöntötted? Akkor így ad azt,
hogy szembesülj azzal, amit tettél. Tehát Isten nem külön elképzelt egy haragot, egy bosszút, hogy akkor majd én külön én majd bosszút állok a gonosz embereken, hanem csak egy tükröt mutat, amilyen az embernek a szíve, a gondolata, hogy szembesüljön azzal, hogyha te vért szeretsz ontani, akkor így ad a vérét, hogy szembesüljél. Ne légy Káin, hanem szembesüljél.
A harmadik angyal is kitölti az ő poharát a folyóvizekbe és a vizek forrásaiba, és lőn vér. És hallám, hogy a vizek angyala ezt mondja vala, igaz vagy, Uram, aki vagy, és aki valál. Te szent, hogy ezeket ítélted. Isten igazságos. Isten senkit nem akar elpusztítani. Nem leli örömét a mindenható Isten. Senki, még a bűnösök halálában sem leli örömét Isten. Viszont abban végképp nem leli örömét, hogy azok, akik vágynak az igazságra és kívánnak az igazságban élni, egy elbukott világban éljenek tovább. Tehát meg kell tisztulni a világnak. Mindenkinek fel volt kínálva az élet lehetősége az igazság által, Krisztus által, tiszta ingyen, de akinek nem kell a Krisztus, akinek nem kell az élet, az nem panaszkodhat azért, hogy meg fog halni, vagy hogy el fog ő veszni. Mivel hogy a szentek és proféták vérét ontották, vért adál nékik inni, mert méltók arra. És hallám, hogy más az oltárról ezt mondja vala. Jól van, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteit. A negyedik angyal is kitölti az ő poharát a napra, és adaték annak, hogy az embereket tikkassza tűzzel, a magyarokat tikkassza tűzzel. Ez történik, emberek. A víz fizikailag is elfogy, ahogy lelkileg elfogyott, mert nem kellett nekünk az élő víz a lelkünknek, úgy elfogy fizikailag is, és tikkadni fog az embernek a teste. És tikkadának az emberek nagy hívséggel, és az Istennek nevét káromlák, akinek hatalma vala a csapásokon, és nem fordultak hozzá, hogy neki dicsőséget adjanak. Az ötödik angyal is kitölti az ő poharát a fenevad királyi székére, és lőn az ő országa setét, és rágják vala az ő nyelvöket a kín miatt. Fenevad királyi széke, hol van? Hát az itt van mindenhol, Budapesten, Gyergyószent Miklóson, mindenhol. A fenevad széke uralkodik, és arra székre ugye ráöntetik a pohár tartalma, és akik abban a székben hisznek, a földi hatalmaságban hisznek, azok a kín miatt rágják a nyelvüket, Isten szerint, és káromolják majd a menny istenét az ő kínjaik és fekélyeik miatt, és meg nem térének az ő gonosz cselekedeteikből.
Pontosan nekem is ez jött, hogy hol van a fenevadnak a trónja. Eleinte, amikor olvastam ezt, akkor kerestem egy országot. Hát nem. Azt mondja Jézus, hogy ne kérdezzétek, ne mondjátok, hogy hol a mennyek országa, mert a mennyek országa ti köztetek, sőt, ti bennetek lakozik. Hogyha valóban elfogadjuk, befogadjuk alázattal az ő beszédét és az ő szent lelkét. Ugye másik helyen olvashatjuk az ő szent lelke, ami vérünkben van. Tehát ő a mi testünkben, és azon belül a mi lelkünkben szeretne élni, létezni. Tehát a trónját ő mi bennünk szeretné fölállítani, hogy ő Úr legyen, és Krisztus legyen a mi életünkben. De hogyha mi a világ hazugságait fogadjuk el, akkor a fenevad trónját engedjük be a mi szívünkbe. Ha az ő beszédét fogadjuk be, a vakcinát fogadjuk be, akkor a fenevad trónul a mi szívünkben, a lelkünkben, a mi testünkben, és ennek a gyümölcseit olvashatjuk, ugye, hogy a fekélyek, igazából ez az, amit olvashatunk, hogy a fekélyeket megengedi, de miért? Azért, mert én a fenevadot engedtem be, és annak az a gyümölcse. Nem lehet az, hogy én beengedem a fenevad lelkületét, a fenevad szavát az én vérerembe, az én lelkembe, és én azt fogom várni, hogy gyümölcsözzön. Nem, annak a gyümölcse az lesz, hogy fogom rágdosni a nyelvemet, és fogom szidalmazni Istent. Rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt, jó fa nem teremhet rossz gyümölcsöt.
Emberes, látjátok, mennyire egyértelmű, hogy milyen szépen átvisz minket Isten a babonaságból, az igazságba. Mert az mi fejünkben is volt bőségese, abból is, és talán még van valamennyi, Isten tudja. De ilyen hűséges a mindenható Isten, hogy átvisz minket a babonaságból, a dogmából, a keresztény dogmákból, az igazságba, hogy valódi szabadulást kaphassunk azáltal. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufrátesztre, ahol folyik a hazugság, folyik be az emberek házába, az emberek elméjébe, ugye, a Nílusra, a Dunára, az összesre, de ugye főképp azokra a folyamokra, amelyek úgy befolynak ugye a világhálón keresztül az embernek a házába, családjába, és megfertőzik az emberek életét, a gyermekek életét. És kiszárad annak vize, hogy a napkelet felől jövő királyoknak, út készítessé, és láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni. Erről beszélgetünk a békás beszélgetésben, a békás felvételben. Akit érdekel, hallgassa meg, hogy mi az, hogy fenevad, mi az, hogy hamis próféta, mi az, hogy sárkány, és az a három tisztátalan lélek, ugye, ami kijön békához hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a Földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten ama nagy napjának viadalára. Nagyon röviden és tömören a hamis próféta, ugye a hamis spiritualitás, inkluszív a mai kereszténység, minden. Az a spiritualitás, ami az embert emberek követésében tartja, az embereket emberek követésében tartja, ez a hamis próféta. Az igaz próféta az bizonságot tesz arról, hogy Isten él, és minden gyermekével személyesen beszél. A fenevad szája, ugye, hát azt tudjuk, ugye, fenevad képernyője, fenevad szája, a technika által szól hozzánk, ugye, a hazugság. És a sárkány szája, ugye a maga a sárkány, az maga a világ hazugság, a világ megtévesztettsége, az Antikrisztusnak a szellemisége, a sárkány szája, ugye, ami jön a hamis profitán keresztül, a fenevad rendszerén, a technikán keresztül, bemegy az emberek házába, az emberek szívébe és értelmébe. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, csodákat tesznek mindenhol, mutatványokat mutatnak, ugye, tehetségkutatók, fény, hangulatfokozók, füst, meg minden, csodákat tesznek, hogy megtévesszék, hogyha lehet még a választottakat is. Imé eljövök, mint tolvaj, mint a tolvaj, mondja Krisztus, mondja mindenható Istennek az ítélete, ugye a gyermek, az Isten gyermeke, imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. Mik az ő ruhái? Mik a mi ruháink? Azok a cselekedetek, amiket Jézus nekünk mutatott. Meg az a kegyelem, amit kaptunk Istentől, aznak a magunkra öltése, megmutatása embertársainknak, hogy új ruhában vagyunk, új jellemet öltöttünk magunkra, és őrizzük ezt a jellemet, és nem akarjuk, hogy a mi ruhánk beszennyeződjön, hogy mezítelenen ne járjunk, és meg ne láttassék a mi rútságunk. Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul, héberül, Armagedonnak neveznek. A hetedik angyal is kitölti az ő pohárát a levegőigre, és nagy szózat jöve ki a mennyei templomból, a királyszékről, amely ezt mondja vala, meglett, a konkoly szétlett, választva a búzától, hogy tiszta termés takartasson be a csűrbe, hogy a konkolynak a jelenléte tovább ne fertőzze a finom terméket, ugye, a finom termést, az igazakat ne fertőztessék, és ne kísértsék, ugye. És lőnek zendülések, és mennydörgések, és villámlások, és lőn nagy földindulás, amilyen nem volt, mióta az emberek a földön vannak. Ilyen földindulás, ilyen nagy. És a nagy város három részre szakada, és a pogányok városai elesének, és a nagy Babilon megemlítették az Isten előtt, hogy adjon annak inni az ő búsult haragja borának poharából. Tehát a Babilon ugye az nem a mostani Irak, hanem Babilon, ugye ugyanúgy, hogy fenevad a szívünkben van a Babilon is, a mi kis városunkban, ott van mindenhol Babilon, az emberek a Babilont dicsőítik, azt áldják, ha találkoznak az emberek, kiről beszélnek, miről beszélnek, a világi dolgokról, a testi dolgokról, ez mind Babilon emberek. Nem akarunk új ruhát venni magunkra, hogy be tudjunk férni azon a keskeny résen, a tiszta vízhez, vissza az Édenbe, Isten jelenlétébe. Tehát a Babilon az el lesz pusztítva, ez a parazita mentalitás, ez a mindent felzabálunk mentalitás, az, hogy magunkat királyoknak avatjuk, királyokká avatjuk, Istennek nevezzük magunkat. Ez a mentalitás el fog pusztulni. Aki benne marad ebben a mentalitásban, szintén el fog pusztulni.
Igen, biztos, hogy érthető ez városra is, de fontos, hogy ezt mindenféleképpen az ember magára értse, mert én bennem is egy egész világ van, egy annyi elképzelés, annyi elmélet, elmélet, amit a világból és saját magamtól kitaláltam, hogy én bennem egy külön világ él, és azt olvashatjuk, hogy három részre szakadt, tehát hogy szétszakadt. Mi történt Júdással? Ő ragaszkodott a saját elképzeléséhez, a saját világához, és amikor szembesült azzal, hogy megtagadta ezredjére az életet, a feltámadást, az igazságot, akkor ő önként ment és felkötötte magát, és ketté szakadt, és a belső szervei kifolytak. Tehát Babilónia szétszakadt, darabokra szakadt. És Isten elmondja másik helyen, hogy mi történik, amikor az ember ehhez ragaszkodik, ez a lelkülethez, azt mondja, hogy hazajön a ház ura, és aki verte, ütte az embereket, azok szétszaggattatnak, ketté vágattatnak. Tehát, hogy ez nem főtétlen, sőt, biztos vagyok benne, nem elsősorban egy országról szól, egy városról, hanem ez rólam szól.
És minden sziget elmúlik, és hegyek nem találhatnak többé. Mit jelent az, hogy nem lesznek tovább hegyek, többi hegyek? Az, hogy a magaslatok leomlanak, a hazugságnak a magaslatai mind le lesznek rombolva. Akik ezeken a hamis magaslatokon állnak, azok el fognak pusztulni. Fussatok ki belőle, én népe! Gyertek le ezekről a magaslatokról! Alázzátok meg magatokat, mert Isten felemelt titeket az ő magasságába, amelyet előkészített azok számára, akik szeretik őt. És nagy jégeső, mint egy-egy dálenta szálla az égből az emberekre, és káromlák az Istent az emberek a jégeső csapásáért, mert annak csapása felette nagy. Sok ilyen emberrel találkoztam a magam személyében is, többek között, hogy amikor jó dolguk volt, és megvolt mindenük, nem örültek, nem adtak hálát Istennek, hogy milyen jó, milyen jó hozzánk, amit teremtünk, megvan mindenünk. Viszont amikor a kalapáccsal az ujjára ütött, abban a helyben eszébe jutott Isten, és káromolta őt. Amíg örömben volt, gazdagságban volt, áldásban volt, addig nem emlékezett meg arról, hogy milyen fenséges és dicsőséges és szerető az ő Istene, de amikor bajban volt, akkor már eszébe jutott, hogy káromolja őt. És így mennek az emberek a pusztulásba, a feneketlen szakadékba. Még egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, közölöm a kommenteket is, hát nem tudom ezt, oké. Okay. A gyermekek, a jóságos Isten megmutatta, hogy mi fog történni a gyermekekkel. Először is a magyar férfiaknak és a magyar nőknek végig kell nézniük a gyermekeik szenvedését. A magyar asszonyok és a magyar férfiak, akik embereket követtek, a misztikát, a nyú és ezotériát követték, és nem fordultak az élő Istenhez, végig fogják nézni a gyermekük szenvedését és halálát. Erről már többször beszéltünk. De ebben nem az a legborzalmasabb, hogy a gyermekek meghalnak fizikailag. Mert sok gyermek, aki nem lett teljesen megfertőzve, meg fogja látni Isten országát, Istennek az arca. Hanem ahogy az embernek a gyermeke, a férfinak és a nőnek a gyermeke, ahogy szenved, és ahogy kínlódik, és ahogy haldoklik, úgy fog elveszni az ő szívéből a gyermek, fog kárba veszni a gyermek, elkározni az ő lelke. Isten megmutatta, hogy ez fog történni. Ahogy a magyarországi emberek, a magyar emberek, a székelyek, ahogy mérgezve vannak, felveszik a mérgezést fizikailag, minek utána ugye ők már felvették a mérgezést lelkileg, kitől, hát ezt elmondtuk, vallások, média, sztárok, ugye, meg a hazugság a médiából. Hát ugye felvették a mérget lelkileg, és annak a fertőzése által, ugye, annak a fertőzése következtében történt meg a fizikai mérgezés, és sokan végig kell nézik a gyermekük halálát, szenvedését. Kedves barátom, gyermekének Isten megmutatta, hogy milyen sors vár a magyar gyermekekre. Borzalmas dolog, de kötelességem felolvasni, hogy halljátok, hogy mit jelent az Istentől elfordulni, az életnek a teremtőjétől elfordulni. Igen, kis türelmet kérek. Szegény gyerekem tegnap óta szenved, ugye hát azáltal, ami történt a buszon, a fertőzés, ugye a légkondi által. Tehát mindannyiukat megérintette valamilyen szinten, de Isten úgy, ahogy tehát meg is gyógyítja őket, de megmutatja, hogy lássuk, és általuk mi is lássuk, hogy mi történik Magyarországon a magyar emberekkel. Szegény gyermekem tegnap óta szenved lázzal és fejfájással, és úgy ébredt, hogy rém álma volt. Elaltatták, addig, amíg beoltották. Aztán 10-szer belelőtték a tűt, utána érezte, hogy nem folyik már a vére, és egy yeti követte ő. És a yetinek Mikulás formája volt. Mikulás forma képében jött a yeti. Más, ugye Cornélia kisfej is, neki is rémálma volt. Tehát megmutatta, hogy mekkora
veszelem leselkedik a gyermekekre, és a felnőttekben lévő lélekre. Az a gyermek, ugye? Az a gyermek. Ez történik, emberek, ez történik. Ha belementek a játszmába, és ne fogtok Istenhez, ez fog történni sajnos.
Az egyetlen élhető, élő életet kínáltuk fel mi is lélek által, Jézus Krisztust. Rajta kívül nincs élet, csak ő benne, csak ő általa. És tudom azt, hogy csak arra vágyunk, a lelkünk csak ő rá vágyik. Nem egy vallásos Krisztust hirdetünk, hanem az élő, féltőn szerető, örökkévaló, mindenható, minden értelmet felülmúló Krisztust, a teremtőnket. És felkínáltuk a halált is, hogy az ember megtagadja őt, és azt mondja, hogy nem, nem, én megyek a fejem után továbbra is, én jobban tudom, akkor az lesz annak a gyümölcse. Válasszátok a Krisztust, az életet, hogy legyen bővölkedő, örömteli, igazságban teljes, békés életetek. Válasszátok az életet. Ezt kívánom teljes szívemből.
Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.